Olvasmány a királyok második könyvéből. 18 esztendős volt Joakin, amikor uralkodni kezdett, és 3 hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Nahesztának hívták, és a jeruzsálemi Elnátán leánya volt. Azt cselekedte, ami gonosz az Úr előtt, egészen úgy, ahogy atya Joakim cselekedett. Ebben az időben Nabukodonozor, babiloni király katonái felvonultak Jeruzsálem ellen, és körülzárták a várost. Majd maga Nabukodonozor, babiloni király is hadba vonult a város ellen szolgáival együtt. Erre Joakin, Júda királya, anyjával, szolgáival, főembereivel és udvari tisztjeivel együtt kiment eléje, de Babilon királya uralkodásának 8. esztendejében elfogadta őt. Aztán elhurcoltatta Jeruzsálemből az úrházának minden kincsét, a királyi palota kincseit. Levagdaltatta azokat az aranyborításokat, amelyeket Salamon, Izrael királya készítetett az úr temploma számára, ahogyan az úr mondta neki. Azután fogságba hurcolta egész Jeruzsálemet, az összes főembert, a sereg összes vitézét, 10 000-nyi férfit, minden kovácsot és lakatost, úgyhogy nem maradt senki sem a föld szegény népén kívül. Joakint is elhurcolta Babilonba, meg a király anyját, feleségeit és udvari tisztjeit. De még az ország bíráit is fogságba vitték Jeruzsálemből Babilonba. Minden fegyver fogható férfit, szám szerint 7 000-et, 1 000-nyi kovácsot és lakatost, minden fegyverforgatásra alkalmas férfit Babilonba küldött, fogságba Babilon királya. Joakin helyett atyai nagybátyját, Mattanyát tette királyá Babilon királya, és nevét Szedekiásra változtatta. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
Istennek legyen.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi szédet. A mennyek országában nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki mennyei atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem, Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben üztünk ki ördögöket, nem a te nevedben tettünk annyi csodát. Én akkor kijelentem majd nekik, nem ismertelek titeket soha. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők! Mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A nép sokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írás tudóik. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged,
Krisztus! Kedves testvérek! Joakin, Júda a déli országrész utolsó igazi királya. Azért nevezhetjük az utolsó igazi királynak, mert ő még a leszármazás alapján lépett a trónra apja halála után. Ebben az időben az északi ország rész, Izrael, már megsemmisült az asszírok pusztítása nyomán. A déli ország részt, Júdát, Isten kegyelme őrizte meg. De Joakim és az apja, Joakim, egyáltalán nem a jó királyok sorát gyarapította. A nagyapja volt az utolsó istenes király, aki vallási megújhodást hozott az ország számára. Akkor találták meg a templom egyik zugában a törvénykönyvet, és ezt az alkalmat ragadta meg a király a szövetség megújítására. Sajnos Tisza virág életű volt a vallási felbuzdulás, mert Jozia után a kisebbik fia uralkodhatott, de csak 3 hónapig, mert Egyiptom hatalmába került az ország, őt magát pedig Egyiptomba hurcolták, ott is halt meg. Helyébe Nékó fáraó a bátyját tette meg királynak. Hogy mekkora volt ez az egyiptomiak befolyása az országra, arra jellemző, hogy az eredetileg Eljakimnak nevezett király nevét Joakimra változtatta. Talán még gúnynak is minősíthetjük, hogy ez a fáraó által adott név ugyanis annyit jelent, Jahve fölemel. 11 éves dicstelen uralkodásának Babilon királya vetett véget. Ekkor került trónra a fia, Joakim, de ő csak 3 hónapig uralkodhatott szintén, mert a babiloni hadsereg elfoglalta Jeruzsálemet és kirabolta. Az új báb király 10 évig uralkodott ugyan, de mivel föllázadt Babilon ellen, újabb háború következett, és ez Jeruzsálem 18 hónapos rettenetes ostroma után, amit elszenvedett, végül nem csak hogy elfoglalták a várost, hanem le is rombolták, ahogyan azt a próféta megjövendölte. Érdekes, hogy a szerencsétlen alig uralkodó neve mégis milyen sok változatban szerepel a későbbiekben. A most hallott fordítás Joakimnak nevezi, de előfordul ennek a névnek más változata is. Jekonja, Jehonjaki, vagy Jekonjahu, vagy éppenséggel Konjahu. Eredeti név jelentése Jahve adjon erőt. 37 évet töltött fogságban, míg Evil-Merodach babiloni király szabadon nem engedte. Ő azonban továbbra is Babilonban maradt. A fia és utódai nem kerülhettek a trónra, ahogyan ezt Jeremiás megjöndölte. Írjátok föl ezt a férfit, mint a gyermektelent, mint olyan embert, akinek nincs sikere napjaiban, mert nem sikerül ivadékai közül egynek sem, hogy Dávid trónjára üljön és uralkodjék még Júdában. Joakim egész dicstelen uralkodását megjövendölte Jeremiás próféta. Szavaiból pedig kitűnik, hogy Isten bármely pillanatban készséges lett volna népe megsegítésére és megmentésére, ha valóban és szívből hozzáfordulnak. Jeremiás szavai úgy mutatják be Istent, mint aki a történelem ura, és a népek és országok eszközök a kezében, szent akaratának megvalósításában. Joakimnak ezt jövendölte a próféta. Amint igaz, hogy élek én, mondja az Úr, ha Joakim, Joakim fia, Júda királya, pecsétgyűrű volna is a jobb kezemen, bizony onnan is leszakítanám. Azok kezébe adom, akik életedre törnek, és azok kezébe, akiktől félsz. Nebukadnezárnak, Babilon királyának kezébe, és a káldeaiak kezébe. Amint az előzőekből kitűnik, Júda országa 2 hatalmas, egymással vetélkedő birodalom között örlődik ebben az időben. Délről Egyiptom támadja, északról pedig az asszírokat legyőző babiloni hadsereg. Mivel a 2 birodalom egymással vetélkedik, a teljeszkedésük közé szoruló Júda lesz a hadszintér. A boldogulásukat kereső királyok pedig hol az egyik, hol a másik birodalomhoz pártolnak. De mindig ráfizetnek erre, mert időközben a másik birodalom erősödik meg, így csak igen rövid időre tudnak valamiféle békességre szert tenni. Az egyetlen hatalom, akihez nem akarnak fordulni, az a történelem ura, vagyis az ő istenük. Ezek a leírások éppen azt akarják bemutatni, hogy milyen szeszélyes az emberek szövetsége, és mennyire bizonytalan mindenféle emberi reménykedés. Bár úgy tűnik, hogy a kis országok ki vannak szolgáltatva a nagyok befolyásának, kitűnik az is, hogy a nagy birodalmak is milyen esendőek és mennyire viszonylagosak. Az asszírok bukását Babilon és a médek megerősödése okozta. Elfoglalták Ninivét, az utolsó asszír király pedig Háránban, ahonnan Ábrahám kivonult Isten hívására, ott vetette meg a lábát. Hogy a hatalmát visszaszerezhesse, Egyiptom sietett a segítségére. Az Izrael területén átvonuló egyiptomi seregnek próbálta útját állni Józsia király, de a Megiddónál lezajlott csatában halálos sebet kapott. Így került trónra 3 hónapra Joakáz, és lett a fáraó fogja. Az egyiptomi segítség azonban az asszírok helyzetén már nem tudott javítani. Babilon annyira megerősödött, hogy ez a birodalom lett az úr. Így aztán ez lett Joakim királynak a veszte, aki előbb Egyiptom hűbérese volt, majd Babilon adózója lett. Amikor azonban ismét Egyiptomhoz pártolt, Jeremiás próféta figyelmeztetései ellenére, visszatértek a babiloni seregek, Jeruzsálem ostroma alatt pedig meghalt a király. Így lépett helyébe 3 hónapra Joakim. Ő reménytelen helyzetét látva önként átadta Jeruzsálemet az ostromlók kezébe. Így akarta megmenteni a szent várost. Azok a királyt, családját és a főembereket Babilonba hurcolták Krisztus előtt 597. márciusában. De az iparosok rétegét sem hagyták Júdeában, hogy teljesen megtörjék Júdea lehetőségét az ellenállásra, szervezkedésre. Ez volt az első deportálás. Citkia király azonban Egyiptom bújtogatására ismét lázadozni kezdett Babilon ellen, és ekkor következett be Jeruzsálem végső pusztulása. Az eddigi történéseket nem csak a Biblia őrizte meg, hanem a babiloni krónikák is pontosan lejegyezték. Sőt, még a fogságba hurcolt király és családjának kiosztott élelmiszer adagokról is maradtak fenn följegyzések. A város pusztulása utáni időről azonban már nem maradtak babiloni leírások. Az első deportálással került Babilonba Ezekiel próféta is. Mindezt a pusztulást Jeremiás próféta több jövendőlésében is előre megmondta. Az egyetlen tanácsa a megtérés volt, illetve a meghódolás Babilon előtt. De a megtérés követelése csak felbőszítette az izraelitákat a próféta ellen. A bálványimádás erre a korra már annyira beleivódott a zsidók életébe, hogy ez ellen beszélni felháborító bűn volt a szemükben. Még Józsiás király nagy reformja ellenére is a jeruzsálemi templomban helyet kaptak bálványszobrok. Hamis proféták állították az embereknek a maguk véleményét, mint Isten üzenetét. Ekkor már a 10 parancsolatot sem vették komolyan, Jeremiás szavaira pedig cinikus gúnyolódás, sőt üldözés volt a válasz. Jeruzsálem pusztulása 587 nyarán következett be. Nem csak az ostrom, hanem a megtorlás is kegyetlen volt. Citkiát elfogták és megvakították, a fiait kivégezték sok vezető emberrel együtt. Most már a lakosság túlnyomó többségét deportálták. Babiloni domborművek örökítették meg a pusztítást, ángoló épületek a háttérben, a falakon pedig katonák csákánnyal bontják az épületeket, hogy valóban arra törekedjenek, kőkövön ne maradjon Jeruzsálemben. A deportálás szomorú képét Ezekiel prófétának kellett jelképes cselekedetekkel előre megbemutatnia jövendőlésképpen. Isten parancsára ő maga összecsomagolt, kihordta a házából a holmiát, áttörte a falat, és így mutatta be a jövendőt a konok népnek. A legfájóbb minden bálványozás ellenére is a templom kifosztása és elpusztítása volt a zsidók számára. Mert idegen istenségekhez pártoltak ugyan, de azért arra büszkék voltak, hogy Jahve háza az ő városukban van. A törvényt nem tartották be, de a templomra és annak ékességeire igen büszkék voltak. Mondhatni, műemlékként kezelték és tisztelettel vették körül, bár nem vallásos hódolattal. Ettől az időtől tűnik el szemünk elől a fricszekrény is. Ennek sorsáról ugyan külön nem emlékezik meg ez a leírás, de nyilvánvaló, hogy a templom teljes kifosztásakor éppen a legértékesebbet sem hagyhatták a helyén. Később ugyan legendák sora született a Fridláda sorsáról. A zsidó hagyomány szerint Jeremiás próféta még kellő időben kimenekítette a templomból a Fridládát, és Nébó hegyén rejtette el egy barlangba. Tehát meg nem találták. Más legenda szerint még Jozia király rejtette el Jeruzsálem alatti barlangban. Az etióp hagyomány szerint Salamon király fia és Sába királynője Etiópiába vitték a ládát, és egy axumi templomban helyezték el. Érdekesség, hogy az etióp keresztények a vallási ünnepeiken ma is ládákat hordoznak a körmeneteken, a ládában pedig táblák vannak a tíz parancsolat szövegével. Nyilván a fenti legendának a tovább élése ez. Mi lehet a tanítás számunkra ennek a szomorú leírásnak? Részben Isten hatalmát akarja bemutatni nekünk. Mi a pillanat dolgaiba beleveszve csak a körülöttünk lévő dolgokra figyelünk. Mindig a mosthoz kérjük Isten segítségét. Ő azonban távolra tekint, és a mi tekintetünket is föl akarja emelni. Lássuk meg, hogy az apró dolgok egy nagy egésznek a részei. A másik dolog talán még lényegesebb, Isten irgalmára vonatkozik. Amikor Isten a Hóreb hegyén elvonult Mózes előtt, ezt hangoztatta: Uralkodó Úr, irgalmas és kegyes Isten, hosszantűrő, nagy könyörületességű és hűségű, te irgalmasságot gyakorolsz ezer nemzedéken át, megbocsátasz gonoszságot, vétket és bűnt. Előtted azonban semmi sem marad büntetlen, mert megtorlod az apágonosságát gyermekeiken, unokáikon, harmadik és negyedik nemzedékükön. Isten valóban végtelenül irgalmas, de a törvényeknek van értelme, a megszegésük mindig visszaüt az ember életére, ma is. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.